Közelebb megyünk egy kicsit ehhez az égi honhoz. Nyissuk meg Isten igéjét, Jelenések könyve 15. fejezet 4. versénél. Jelenések könyve 15. fejezet 4. verse így szól. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítene téged, ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Bevezetőként ragadjunk ki egy mondatrészt ebből a igéből, mert eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, vagyis eljönnek minden nemzetek, ugye más fordítások szerint más népek, és lehajolnak, vagy leborulnak színed előtt. Lehetséges ez? El tudjuk képzelni, hogy minden nép, vannak nagyon lelkes és nagyon lelkesítő hangú emberek, akik egy négyszögletes pályán néznek embereket, akik egy kerek valamit rugdosnak ott jobbra-balra, lehetnek akár 20 000-en is, és 20 000 rajongó üvölti, hogy gól, amikor betalál ez a hálóba. Vagy lehetnek emberek, akik egy koncertteremben eszeveszettül tapsolnak és boldogok, mert azt hallják, amit várnak. Vagy lehetnek emberek, akár 40 000-en is, és a generálkonferenciának a adventi énekét, a himnuszát éneklik, hogy áldott reménység. Tehát teljesedik az, ahogyan itt olvassuk, hogy minden nép eljön, minden nemzet? Hogyan lehetséges ez? Hiszen a stadionokon kívül még sok-sok ember van, akik közömbösek a foci iránt. Vagy akár a koncertekért 100 000-ek vagy milliók nem lelkesednek egyáltalán. Sőt, világszerte, nem is tudom, hogy milyen arányban vagyunk most mi adventisták, 500 ember közül talán egy adventista van csak, hogy fogadja el a Bibliát úgy, hogy áldottnak tekintik Istent. És hogyha jól megnézzük, akkor a világban nem az egység, hanem inkább a széthullás jellemző. Forgácsolódik folyamatosan új és újabb ideológiák útján, világrészekre, vallásokra, pártokra, és ahelyett, hogy ez az egység kirajzolódni látszana, éppen az ellenkezője történik. Vagy vegyük ezt közelebb a mi saját életünkhöz. Nevettek-e már ki téged a hited miatt? Közösítettek-e már ki téged azért, mert másként gondolkodsz? Éreztették-e velük, veled a megvetésüket? Találkoztál-e ilyen emberekkel? Voltál-e kirekesztett? És mégis mindenki meghajtaná Istent, Isten előtt a térdét, és leborulva imádnák őt? És vágytál-e arra már, hogy az emberek egységben legyenek? Vágytál-e arra, hogy együtt ünnepeljük a teremtést, és hogy szombaton imádjuk Istent? Rengeteg proféciánk van arról, hogy ez megtörténik, mármint hogy az imádat. Isten megígéri itt a Jelenések könyve 15. fejezet 4. versében, és még sorolhatnék jó néhány ige helyet. Zsoltárok könyvétől egészen az Új Szövetségnek az igéit, de most nem ezt teszem, hanem az igék mind azt igazolják, hogy lesz egy pillanat, amikor minden ember a világon ugyanazt teszi. Jézust imádja, de vajon hogyan lehetséges ez? Mi teszi az embereket azzá, amivé szeretnénk, hogy válnánk, hogy ugye ünnepeljük a teremtést, és imádjuk Jézust. Hát nézzük meg, hogy mi is szükséges ehhez. Amit itt látunk az igében, a 15. fejezet 4. versének kicsi részében, az, hogy itt imádják a Teremtőt, Istent. De mi az az imádat? 4 részből fog állni a mai délelőttünk. Megnézzük, mi az az imádat. Megnézzük, hogy az imádatot mi váltja ki, miért történik az imádat, hogy hogyan történik, 3. részben, és végül pedig megnézzük azt, hogy mindenki megváltott abból, akik imádják Istent. És talán levonjuk azt a következtetést is, hogy a mi életünk igazi értelme, hogyha Jézus van mindig a középpontban, az életünk, a gondolkodásunk középpontjában, és ő lelkesít engemet arra, amit tenni akar általam, velem, és hát velünk legyen így. De tegyük ezt majd személyessé, hogyha úgy látjuk jónak. De mi is az imádat? Az értelmező szótár szerint egy rajongó szeretet vagy tisztelet. Sőt, régies kifejezésként is használják Istenként való imádatra, imádásra ezt a szót, hogy imádat. A bibliai lexikon, a Hág bibliai lexikon mély meghajlásnak nevezi Isten előtt. Leborulni, leborulást jelent ez az imádat, még akár a földet is megcsókolva. Az Új Szövetség szerint pedig így írja a lexikon, egy spontán gesztus, összezsugorodás, egy kicsi lesz valaki. Nyilván megvan a jelentősége ezeknek a kifejezéseknek, de hogyha bibliai példákat nézünk, akkor hasonlóképpen láttuk akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, hogy mindenhol megjelent az imádat olyan szinten, ahogyan például Ezékiel könyvében, első fejezet 28. versében, Ezékiel első fejezet 28. versében azt olvashatjuk, hogy a proféta az arcára esett. Orcámra esém, írja. Vagy Dániel könyvében is olvassuk, 2 helyen is láthatjuk, a 10. fejezetben, illetve a 8. fejezetben, hogy az angyal, vagy Isten lábai elé esett, mint egy halott. Tehát ő tökéletesen kifejezte a testtartásával is azt, hogy nagyon mély hatással volt rá, akit látott. Vagy Jákob is megállapította Mózes első könyve 28. fejezet 16. versének a 2. részében, hogy bizonyára az Úr van a helyen, és én nem tudtam. Ott Bételnél, ahol látta a létrát, a lajtorját, látta Krisztusnak a közbenjárását, és ez indította őt imádatra. Péter másként fejezte ki, amikor Jézus istenségét látta, Lukács evangélium 5. fejezet 8. versében, Lukács 5.8, azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Méltatlannak látta Isten közelségére magát. Tamás imádata, János 20.28-ban, egy nagyon rövid mondat, hogy én Uram, én Istenem. Vagy Jelenések könyvében olvassuk János tollából, hogy leestem az ő lábaihoz. Tehát a megdicsőült emberfia előtt a kicsinségét látta. Illetve a Gecsemáné kertben Jézus, ami mennyei atyánkat, úgy imádta, hogy arcára borult. Máté 26.39. Tehát ő tökéletesen emberré lett, és bemutatta azt a testhelyzetet, és azt a módot is, ahogyan imádta az Urat. Ezek az igék is jelentik azt, hogy a Bibliában egy komoly téma az imádat kérdése. Sőt, a Biblia első lapjaitól láthatjuk azt, hogy Éva és a kígyó kapcsolatában, hogy bizony Éva számára a felsőbbség nem Istennek a szava volt, hanem a kígyónak a csábító csalása. Vagy ott van Káin és az áldozata. Bemutatja azt a magabízó imádatot, ami nem hagyatkozik Istenre. Pátriárkák és királyok korában pedig látjuk, hogy az igaz Isten és a hamis istenség imádata között egy óriási küzdelem van. Aztán, amikor a három ember a tüzes kemencében van, akkor hit egy olyan Istenben, aki Úr tud lenni a hideg és a forróság fölött. Aztán az újszövetségi példából pedig látjuk Jézus életében, hogy valóban komoly téma az imádat. Jézus és a sátán ott a pusztában. Itt sátán Jézust az imádat terén próbálja meg. De mondhatjuk azt is, hogy a Gecsemánéban is az a bosszú van sátán indiakában, ahogyan megpróbálja eltéríteni áldozatától Jézust, hogy ha engem nem, akkor az atyát se imádja már. És hogyha a Szentírásban az az oka az imádatnak, hogy kicsoda is Isten, főszerepe lesz az imádatnak a világtörténelem utolsó nagy szembenállásában is. Ki között választhat az emberiség, hogy imádjon, vagy a bárányt, vagy pedig a fenevadat. Jelenések könyve szóhasználata szerint. Leszögezhetjük a bibliai történetek alapján is, hogy egyedül Istent illeti meg az imádat. Apostolok cselekedetei könyvben ott Kornélius és Péter találkozását, hogyha megnézzük, apostolok cselekedete, nem lapozom fel, mert szeretném befejezni 12-re, elnézést kérek emiatt, de kétszer megismétlek minden igen helyet, hogy megnézzük otthon esetleg. Apostolok cselekedete 10. fejezet 25. és a 26. versében látjuk Kornélius és Péter találkozásánál. Péter egyértelműen elutasítja, hogy egyedül elutasítja, hogy ő vele Istenként bánjon. Vagy Pál és Barnabás, Lisztrában. Apostolok cselekedete 14. fejezet 11. versétől olvassuk azt a részt, még áldozni is akarnak nekik. Persze, hogy tiltakoznak. Sőt, Jelenések könyvében azt is olvassuk, hogy még az angyal is tiltakozik az imádatától, és elismeri, hogy szolgatársunk, a szolgatársa az embernek, két helyen is olvassuk, tehát 19. fejezet 10. verse, és 22. fejezet 8. versénél. És hát nagyon lényeges kifejezés, ami számunkra Isten imádatával kapcsolatban, a 10 parancsolatban található. Mózes második könyve 20. fejezeténél olvashatjuk a harmadik versben, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. És persze hát ne is készítsen bálványt senki sem. 5. vers, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad negyediziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Tehát nincs más Isten, egyedül csak a teremtő és megváltó Isten, egyedül őt illeti a tisztelet. És ezért hangzik az utolsó nagy üzenete a Szentírásnak az emberek felé, az első angyal üzenetéből, Jelenések könyve 14. fejezetének 7. versét olvasom, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát egyedül ő méltó arra. Sőt, Isten vágyik arra, hogy imádjuk őt, és fejezzük ki a mi imádatunkat életformánkkal, életmódunkkal is. Többet akar, ami, hogy egyszerűen csak szimpatikus legyen a mi számunkra. Sőt, többet akar tőlünk, mint kegyes érzéseket az Isten tiszteleten. Többet akar, mint barátságot tőlünk, sőt, még a mi megértő engedelmességünknél is többet akar. Többet akar még a mi belátásunknál is, tehát, hogy elfogadjuk őt Istennek, hanem ő azt akarja, hogy az ő szent lelke által meggyőzöttek, legyőzöttek, és ugyanakkor a lélek által lelkesek is legyünk ő általa, illetve ő iránta. Ő, ami imádatunkat akarja, teljes imádatunkat. Ha minden adventistának a világon a 24 időzónában valamiért kellene imádkozni, akkor vajon miért imádkozzon, hogy ez a gondolat, amit az alapigénkben találtunk, teljesedjen? Miért kellene vajon imádkozni, ami az embereket erre az imádatra venné rá, vagyis elismerni Isten igazságát? Hát, hogy Isten dicsősége töltse be a földet. Amikor Isten dicsősége megjelenik, akkor ott az embereket legyőzi és meggyőzi. Láthatjuk Izrael életéből is, történetéből is ezt a helyzetet. Az ő jelenlétében minden kicsi és jelentéktelen lesz. A vita abban marad, és a fontossági sorrend az helyreáll itt a földön. Nem kétséges, hogy a Teremtő és Megváltó Isten mindennek ura. De miért kell őt imádni? Mi a célja? Mire irányul az imádat? Hát, hogyha most köznapi értelemben vesszük, akkor minden ember lelkesedik valami iránt. Van, aki a művészetek iránt, egy különös festmény iránt, valamelyik nap mentem az egyik utcán, és ott kirakat előtt egy fiatalember absztrakt mintákat fényképezett a kirakatban. Nagyon tetszett neki, lelkesedett, lelkesen fényképezte. Vagy van, akit a számítógép lelkesít annyira, hogy a nap 24 órájából legalább 20-at előtte ül. Aztán van, aki egy munkahelytől nagyon lelkes, úgyhogy a nap 24 órájából mondjuk 18-at ott tölt, vagy van, akit az utazás lelkesít, de van, akit saját maga és saját maga gondolata is hát ebbe a lelki állapotba hozza. De vajon a megváltottak miért lelkesednek Istentől, és miért imádják őt? Lapozzunk újra a Jelenések könyve 15. fejezetéhez, és itt találjuk meg azokat az igéket, amik tartalmazzák azt. Tehát a Jelenések könyve 15. fejezetét a 3. verstől olvasom. És éneklik Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten. Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet? Mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a pogányok és lehajolnak előtted. Mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Nézzünk néhány gondolatot sorokból. Az első ilyen, ami megkaphatja a mi tekintetünket, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid. És minden mellett ugye bárány Mózesnek és a báránynak énekét éneklik, és két tapasztalat található itt. A Vöröstenger, és itt ez az egész a második vers szerint az Üvegtenger mellett történik. Vöröstenger mellett mi is történt? Az ellenségtől való szabadulásnak az élménye. Megmentette Isten a népet, és szabadulást adott a nép számára csodák által, és ez nagyon csodaként élték meg, és ez nagyon lelkesítette őket arra, hogy imádják Istent. Mózesnek és Jézusnak tehát ugyanaz az éneke. És hogyha jól megnézzük, ott az első alkalommal is, ott a Vöröstengernél, mi előzte meg ezt a nagy örömteli eseményt, hogy Isten megszabadította őket? A pászka bárány elfogyasztása mivel esett egybe? Mit kellett tenni, és mi a közös a két történetben? Mindenhol a főszerepet kap a bárány vére. Mit kellett tenni, hogy megmeneküljön a nép? Meg kellett kenni az ajtófélfát. Így van, a bárány vérével. És hogyan menthet meg bennünket a bárány vére? Ma? Így van. Jézus Krisztus áldozata által lehetséges. Tehát a megváltottak az Üvegtengernél ugyanazt a tapasztalatot élik át, mint az izraeli népe átélt ott a Vöröstengernél. És ő az, aki csodát tett. A mi életünkben is ő az. Ő a szabadító, aki csodákat tesz a mi életünkben, vezet bennünket, meggyógyít, helyreállít, amikor szörnyűségek történtek velünk, bűnt követtünk el, nem azt nézi. És vajon mi Jézus vérének az értéke? Mit olvasunk a Bibliában Jézus vérének értékéről? Péternél. Tehát, hogy megfizethetetlen. A legdrágább kincs, amit Jézus adhatott az emberért. És gyakoroljuk is negyedévente az úrvacsora alkalmával ennek a vérnek a szimbólumát. És megkérdezhetem, hogy milyen értéke van, ami számunkra, vagy számodra az úrvacsorának. Hogy mindent félreteszel-e, hogy itt lehess, hogy nem ulaszd el az alkalmat, hogy Jézus megbocsátja az ő bűneit, és ezt a bűnbocsánatot a legnagyobb jónak tartjuk Jézustól, és megbecsüljük a úrvacsorát. Közösség formálásra legalkalmasabb hely az úrvacsora. Amikor felszabadulunk, ami saját bűneink terhelől, de fel tudunk szabadítani másokat is a bűnének terhe alól. Napokban éltem át egy olyan élményt, egy fájdalmas helyzetet. Eléggé órákig vajultam rajta, míg el nem hangzott egy olyan szó, hogy bocsásd meg. És amikor Isten megbocsátja a mi bűneinknek a terhét, elmúlik minden fájdalom. És ez a legnagyobb csoda, amit tehet mi értünk, és becsüljük meg azt a közösséget, amit adott nekünk, ahhoz, hogy gyakorolhassuk. A harmadik versnek a végén olvassuk, hogy igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Igazságosak és igazak. Ez a szó jelenteti azt is, hogy szavahihető. Ami azt jelenti, hogy az igazak is Jézusnak az igazságát hirdették, illetve éneklik. Az igazság iránti vágyódás a témája a legtöbb mesének, sőt majdnem minden filmnek, és a legtöbb könyvnek is, ami megjelenik, sőt a háborúk is az igazság érdekében, most így ezt idézőjelben mondom, történnek. Tehát nagyon fontos az igazság, hogy az kiderüljön és felszínre jöjjön. És itt az üvegtengernél ez megtörténik. Mint ahogyan megtörtént ott a pusztában is, amikor Mózes felkiáltott, hogy kőszikla, és nincs benne igazságtalansága. Lapozzuk fel Mózes 5. könyve 32. fejezetét. Mózes 5. könyve 32. fejezetének 3. és 4. versét olvasom. Mózes 5. könyve 32. fejezet 3. és 4. verse. Az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság. Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Tehát Mózes is Istent látta egyedül igazságosnak és egyedül szentnek. Az ő igazságossága és igazsága a miénk is lehet hitáltal. És hogyha ez az igazságot bennünk lakozik, Jézus megigazít bennünket, akkor ez megadja a jogcímet arra, hogy a végtelenségig vele lehessünk. De még kell, szükséges hozzá valami. Visszalapozva a 15. fejezet 4. verséhez, hogy ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Tehát egyedül Jézus a tiszteletre méltó. És hol maradnak azok az istenségek, mai istenségek, sztárok, államfők, akiket olyan nagyon tisztelnek? Hová sorolhatók ők, akik magukat ma szentnek nevezik? A 15. vers szerint, 15. fejezet 4. verse szerint csak egyedül Isten a Szent, Jézus Krisztus. És ez válasz a 13. fejezetnek, a 13. fejezet 4. versére, ahol imádták sokan a sárkányt. És kicsoda hasonló e fenevadhoz, és kicsoda viaskodhatik ő vele. Hát egyedül Jézus Krisztus méltó erre. Egyedül a Teremtő, aki megalkotta az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait, és ezért nem véletlenül vagyunk itt szombaton is, hogy ezt az imádatunkat kifejezzük. Szombat azonban csak a külső jele a mi imádatunknak, hogy ezt a napot vele töltjük. Hogyan is történjen meg, harmadik pontként, hogyan is történjen az imádat? Jézus beszél erről a samáriai asszonnyal. János evangélium a 4. fejezetében találjuk meg a 23. vers, 24. verset olvasom, 23-24. verset. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Tehát a samáriai asszony megtudta, és ahogyan ezt az imádatot gyakorolta, ezt meg kellett osztani a másokkal. És ment, rohant, és az egész várost lelkesítette Jézus meglátásához és közeli, tehát hogy közel menjenek hozzá, és tanuljanak tőle. De az imádat több, mint lelkesedés, vagy bármilyen jól szervezett ünneplés, vagy még akár az extázisnál is jóval nagyobb. A Szentlélek munkája a mi szívünkben, méghozzá az újjászületésen át. Hogy képessé tegyen bennünket napról napra, percről percre az igazság mellett dönteni. És képesít bennünket a hitáltali engedelmességre. Arra az engedelmességre, amiben nem számítás vagy elvárás van, hanem az az öröm, hogy én átéltem Isten szabadítását, Jézus szabadítását, és ezáltal adósa vagyok neki az egész életemmel. Lelkesedésünk elárulja, hogy ki a mi Istenünk, és átalakulásunkat is bemutatja. Luther szerint az igazi imádat nem más, mint Isten igazságosságát elismerni, ami nélkül a kegyes munka is érvénytelen. Tehát ez egy komoly alázatot kíván tőlünk, mert mi nagyon szeretnénk, hogyha néha igazunk lenne. Különösen olyankor, amikor valami sérelem ér. De nem a mi igazságunk fog megmenteni abból a helyzetből sem, hanem Krisztus igazsága. De milyen is ez az imádat? Folytassuk a sort. Hogyan is történjen? Nagyon távol áll az igaz imádat a farizeusok büszke és önelégült, és a vámszedőket megvető lelkületétől. Tehát, hogyha annyira bízunk a törvényben, hogy az megment bennünket, és alárendelünk mindent, még a kapcsolatot, az emberi kapcsolatokat is, a legfontosabb helyzeteket is alárendeljük a saját igazságunknak, akkor nagyon távol vagyunk az igazi imádattól. Vagy Péter magabiztosságát is, hogyha nézzük, még ha mindenki elhagyja is Jézust, ő akkor sem hagyja el. Tehát ez is távol áll minden önigazolástól, vagy hamis biztonságtól. Az igaz imádat készség az Istennel való együtt dolgozásra. Hagyni, hogy saját jellemem az ő szent lelkének a munkája nyomán megváltozhasson. Az ő jelenlététől, az ő szívemben való munkájától megtörténjen ez a nagy lelki átalakulás, újjászületés. És persze jön a kísértés az imádat során. És próbál becsapni bennünket, hogy valamelyik bűnnek a égisze alá kerüljünk, és hatása alá kerüljünk, és hát elbukjunk mi magunk. Sátán minden hatalma ellenére sem elég erős ahhoz, hogy valakit az oldalára húzzon, hogyha az egészen Krisztusban bízik. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy támaszkodjunk minden élethelyzetünkben Jézusra. Ezért mondja Jézus azt, ismerős gondolat, Lukács evangélium a 10. fejezetét keressük ki, ahol megtaláljuk az igazi imádatnak, hogy mi a legfontosabb az ember számára, mi az imádatnak az alapja. Olvasom tehát a 10. fejezetének 25. versétől. Ugye így kérdezte a mester, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elvehessem. És Jézus visszakérdezett, hogy a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Az pedig felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből, és teljes elmédből és a te fele barátodat, mint magadat. És Jézus helyben hagyta, hogy jól feleltél. Ezt cselekedd és élsz. Tehát a legfontosabb Isten szeretni teljes szívből, minden erőből, és teljes értelemmel. És természetesen nem maradhat el a fele barát iránti szeretet sem. A korábban felolvasott első angyal üzenete, hirdetésének a célja az, hogy Isten az igazi imádatot helyreállítsa a mi szívünkben, és hogy felkészítsen bennünket Jézus eljövetelére. Tehát fontos Isten teremtői hatalmát elismerni, nem csak az, hogy megteremtette a Földet, hanem a mi életünkben is kész ezt a újjáteremtést elvégezni, és felkészít Jézus eljövetelére az igaz imádat oly módon, amit a szombatiskolánkban is vettünk, tanultunk, hogy a megszentelődés lépésein vezeti a mi életünket. Hogy abban a kőbányában, amiről két héttel ezelőtt, vagy nem több volt, hallottunk, ahol formálódunk, ahol csiszolódunk, vagy akár még vésnek is le rólunk olyan bűnöket, vonásokat, amik nem méltók, arra, hogy az örökké valóságban is ott legyen rajtunk, vagy hát bennünket tenne méltatlanná arra, és ha egy is maradna belőle, számunkra nagyon kellemetlen lenne a menny, ahol nincs bűn és nincs fájdalom. Mit kezdenénk azzal az egyel? Tehát Jézus felkészít bennünket arra, hogy eltávolítson minden olyan akadályt, ami azt az igazi közösséget, ami az imádatot jelenti, helyreálljon, illetve megvalósuljon. Na és akkor mindenki megváltott az imádat? Azt jelenti, hogy ez mindenki megváltott lesz? Hogy megtörténik az, hogy akik itt térdet hajtottak, hogy kegyelmet találnak. A Jelenések könyve 15. fejezete a szoros összefüggésben van a 13. fejezettel, már onnan vettünk egy gondolatot, és ott láthatjuk, hogy tehát a Jelenések könyve 13. fejezetéhez lapozva látjuk, hogy itt Sátánnak a hatalmas csalása hiteti el a világot arra, hogy ne a teremtőt, ne a megváltást keresse, hanem a saját elgondolását kövesse. Csak azok lesznek a megváltottak, akik komolyan vették azt, hogy ők megszabadítottak, hogy őket megszabadította Jézus. És komolyan vették a Jelenések könyve 14. fejezetének üzenetét, a három angyal üzenetét. És győztek a fenevad és képe felett, és nevének száma felett. Élik az Isten iránti hűséget, értik a végítéletet, mert eljött az ő ítéletének órája, ami nem csak azt jelenti, hogy elpusztul majd a végrehajtás során a bűnös világ, hanem azt is, hogy akik ebből a bűnből ki akartak törni, azokat Jézus megmenti. végítéletben ez a helyreállítás is megtörténik. Tehát akik elutasították a fenevad jelét, mi is a fenevad jele? A hamis szombat. Hát, hogy ez se tévesszen meg bennünket. És Isten elpecsételte őket. És figyelembe vették a szombatot, mint a teremtő Isten jelenlétét, és tisztelték Jézust, mint a szombaturát. A Nagy Küzdelem című könyv 595. oldaláról olvasok egy gondolatot. A második feltámadást követően a Földön az imádat alapja tisztázódik, és innen jön az idézet. Az egész világegyetem láthatja a különbséget Isten kormányzata és Sátán uralma között. Isten teremtményei megosztottak voltak a teremtőhöz való viszonyukban, de most már tisztázódik az ítélet során az igazság és a tévely közötti kételj is. Tehát nem lesz félreérthető dolog, hanem Isten igazságossága elismert lesz minden ember számára, aki részt vesz ott az üvegtengernél a nagy találkozás alkalmával. És végül mindenki térdet hajt Krisztus előtt. A nagy küzdelem tényét látva az egész világegyetem, a hűségesek és lázadók egyként hirdetik, hogy igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. És mi a különbség a hűségesek és a lázadók között? Van, aki kényszerűségből teszi az egyik csoport, mint egykor a fáraó kényszerűségből fog a térdein állni, és lesz egy nagy sokaság, milyen lesz ez a ruha, amiben fehér lesz az a ruha. És ők önként fognak és hálából ott állni, mert csak egy hatalom, a Krisztusé tehette őket győztesekké. Csodálatos. És te hol szeretnél akkor lenni? Vágyad csupán, vagy életszükségleted az, hogy megváltott legyél? Ma, amikor minden szétforgácsolódik itt a Földön, az eszmék, az ideológiák és a vallások útján, az igaz, a hamis, a fekete-fehér gondolkodást elutasítják, de a világtörténelem végén csak két csoport lesz. Az egyik imádja a fenevadat és jelét fölvette, és a többiek, akik hűségesek Istenhez, és az ő életükkel imádták a Teremtőt. Azt hiszem, hogy mindannyian kell, hogy imádjuk Jézust, sőt az ő dicsőségét, jellemét igényelhetjük, és bemutathatjuk az embereknek, hogy legyen választási lehetőségük. És egy kis történettel hadd zárjam. Volt egy időszak életemben, amikor sokat utaztam, viszonylag sokat utaztam repülőgéppel, és az egyik alkalommal a kifutó felől egy mentő érkezett a repülőgéphez, és egy tolószéket vettek ki belőle, és egy idős hölgyet ültettek bele, aki képtelen volt önállóan járni. És fölültették a repülőgépre. És ott a repülőben már ő tudott, aki nem tudott önállóan járni, már tudott 800 km per óra sebességgel és 10.000 méter magasságban utazni. A gépben annak a légibusznak a lehetőségei az övé voltak. és mi is, hogyha Krisztusban vagyunk, ha bár természet szerint bénák vagyunk, és állapotunkban egy épkézláb lépés sem tehetünk, de ő által a Szentlélek munkája nyomán az ő tulajdonságai már a miénk lehetnek. És Jézus a megváltás szárnyain az örökké valóságba fog átvinni bennünket. Akarjuk ezt? Ámen. Isten áldja meg szívünkben ezeket a gondolatokat.